Isteni csertessék a Jézus Krisztus! Február 23-án, kedden a Veszprémi Mária Rádió stúdiójából köszöntjük a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Vásárhelyi Dániel, a stúdióban pedig a vendégek, Janka Ferenc, atya görögkatolikus, parókus, főiskolai tanár, és Pári Bocsánci Csaba barátom, hitoktató. Húsvétról beszélgetünk, illetve a húsvét várásáról, arról, hogy a nagybőjtben hogyan közeledhetünk egyre jobban Krisztushoz, hogyan közeledhetünk mindahhoz, amit az ő halálának és feltámadásának az ünnepe ígér mindannyiunk számára. Erről szeretnénk beszélgetni itt a stúdióban, természetesen a továbbiakban is. A mai napon még sok zenét fogunk természetesen hallgatni, illetve szeretném majd még a hallgatóknak elmondani, milyen időjárás várható, néhány hír is fog következni majd, mind arról Mária Rádióban, mikor lesz a mai napon hallgatható Szentmise, illetve milyen műsorokat ajánlunk mindazoknak, akiknek van módjuk Mária Rádió budapesti adását hallgatni. Van egy olyan időszak mindig a Mária Rádióban, amikor a vidéki adók, a regionális adók más műsorokat sugároznak, igyekszem majd abból a műsorsávból kiemelni az ajánlatokat, amikor mindenhol ugyanaz hallható az országban. Visszatérve tehát a mai nap műsorára, a mai nap témájára. Most 8 óra után arról szeretném megkérdezni a stúdióban a vendégeket, hogyan lehet helyesen viszonyulni mindahhoz, amit Jézus halála és Jézus feltámadása jelent, és ezt a hétköznapokra vetítve, hogyan lehet az embernek helyesen viszonyulni ahhoz, mikor szerettei, adott esetben legközelebbi hozzátartozója, édesanyja, férje, vagy ne adja az Isten, hogy gyermeke az, aki ebből a világból eltávozik. Mi az, amit számunkra jelent a halál, és mi az, amit számunkra ígér az a szó, hogy feltámadás, mi az, amit számunkra ígér Jézus feltámadása. Most hozzád fordulok először, Feri atya, már beszélgettünk is itt a stúdióban mindenről. Nehéz dolog a halállal szembesülni, de a legnagyobb és a legszebb ígéret számunkra az, ami Jézussal történt, hogy a halála után feltámadt, és abban bízunk, abban hiszünk, hogy mi is ővele fogunk találkozni, a feltámadás után az örök élet vár ránk. Hogyan lehet segíteni a környezetünkben, hogyan lehet önmagunkon segíteni, hogy helyesen viszonyuljunk a halálhoz?
A zsidókhoz írott levélben van egy rész, ami Jézusról szól, akiről a Szentíró azt mondja, hogy egyrészt, hogy szenvedésből tanult engedelmességet, a másik pedig, hogy megszabadított bennünket a halál félelmétől, ami sokakat egész életükben rabszolgaságban tart. A filozófiai irodalom is nagyon sokat foglalkozik a halállal, a meghalással. Szókratész azt mondja, hogy valójában a filozófia az a halálnak a megtanulása. Heidegger is azt mondja, hogy az emberi élet a sein zum Tode, halál felé való lét, halálba hanyatló lét, és sokszor próbálják a halált, mint végállomást tekinteni, és abból valamit a végességből az élet egészére elmondani, hogy tudnélik, mivel tudom, hogy véges az élet, ezért törekedjek arra, hogy használjam ki az életnek az adódó lehetőségeit addig, amíg itt vagyok. Vagy nagyon érdekes, Epikúrosznak a megközelítése azt mondja, hogy amíg élek, addig a halál nincs itt, amikor meg már meghalok, akkor meg már nem vagyok. Tehát próbálja kikerülni a halálnak a gondolatát. Én azt gondolom, hogy érdemes azt megnézni, hogy Jézus hogyan hal meg. Jézus a kereszten, amikor szenved, akkor egyrészt figyel a többiekre. Nem viszonozza a rosszat rosszal, a ballatornak a provokációját, a gúnyolódását és az embereknek a gúnyolódását. Azonnal odafigyel a jobblatorra, aki azt mondja, hogy emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba, és azt mondja neki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát nem viszonozza a rosszat, a megbocsátás iránti kérelmet azonnal elfogadja, és kvázi szentté avatja a jobblatort, mert megígéri neki az üdvösséget. Odafigyel édesanyjára, amikor a szeretett tanítványra bízza, és a szeretett tanítványra, amikor az édesanyját rábízza, és ebben a szeretett tanítványban mi mindnyájan benne vagyunk. És aztán a legnagyobb dráma, amikor a 21. Zsoltárt imádkozva mondja, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? És ez a Zsoltár azonban, a Zsoltár első versének az imádkozása mindig az egész Zsoltárra utal. Tehát fontos ezt megfontolni, de a Zsoltár valójában pozitívan fejeződik be egy fordulattal, ami azt jelzi, hogy Jézus átélte az elhagyatottságot, és ez mutatja az ő emberi természetének a nagyságát is, ugyanakkor sohasem rendült meg a bizalma az atyában, és tudta, hogy amikor meghal, akkor az ő élete nem eshet mélyebbre, mint az irgalmas atyának a szerető kezébe. És valójában ez jelenik meg a feltámadásban, és aztán Jézus sebeiben, amik megmaradnak a feltámadás után, ami mint egy személyi igazolványa lesz Jézusnak, ami tanúsítja azt a szeretetet, amit ő értünk kinyilatkoztatott és megélt, hogy amikor megérintjük az ő sebeit, akkor találkozzunk az Istennek azzal a hatalmas szeretetével, amit Krisztusban közölt velünk. Én azt gondolom, hogy sok olyan ember van, aki úgy hal meg, hogy példamutató módon, hogy fölkészülten a halálra, egy fiatalon meghalt atyáról emlékszem, aki nekünk Pannonhalmán lelki gyakorlatot tartott, Opálény Mihály atya, a patrónában volt lelki vezető, őről mondták, hogy agydaganatta a fiatalon meghalt, hogy olyan vidám volt és olyan jókedvű, hogy ő vigasztalta a látogatóit és a nővérekkel, ő viccelődött, hogy ne legyenek szomorúak körülötte. Tehát azt gondolom, hogy a keresztény életünknek egy nagyon-nagyon komoly próbája az, hogy az a bizalom, amiről nagyon sokat beszélünk, az valóban az életünk utolsó óráiban is meg tud-e valósulni. És ezért imádkozunk a jó halál kegyelméért is, hogy ne a kétségbeesés, a szomorúság vagy a fizikai szenvedés uralkodjon el rajtunk, hanem az Isten kezébe helyezkedő bizalom.
Talán ez az egyik legfontosabb, amit húsvéttól és mindattól tanulhatunk, amit a feltámadás ígér nekünk. Én, amíg nem voltam megkeresztelve gyermekkoromban, sokat aggódtam, vajon mi lehet a halál után, vajon mi lehet az univerzumban, vajon mi történik én velem, a testemmel. És ami a legfontosabb, ami a legeslegszebb ígéret, és amire minden évben újra egy kis fényt, vagy hogyha szerencsénk van, akkor nagy fényt sugároz Jézus feltámadása, azaz, hogy ne azzal foglalkozz, hogy mi lesz a testeddel, mi lesz ezzel a földi életeddel, hanem azzal foglalkozz, hogy mi az, amit én ígértem neked, és mi az, amit az én feltámadásom megmutat a te számodra. Minden húsvétkor, minden feltámadáskor azért olyan jó részt venni azokon a szentmiséken, amik ilyenkor megkoronázzák a húsvét ünnepét, és igazából azért olyan szép a húsvét hétfő, mert az ember egy újabb fényt, egy újabb lökést, egy újabb bíztatást kap arra, hogy igen, azzal kell foglalkozni, hogy kövessük a mi Urunkat, ne csak itt földi életben próbáljunk meg úgy élni, ahogy ő megmutatta, hanem higgyünk benne, hogyha így élünk, akkor utána találkozhatunk vele, úgy, ahogy ő is visszatért mi hozzánk. Ezzel szeretném tehát mindazoknak a hallgatóknak egy kicsit, hogy is mondjam, a húsvétot vidámabbá, hát tehát nem biztos, hogy jó szó ez, de a húsvétot bizalom teljesebbé varázsolni, akik esetleg most elvesztett hozzátartozójuk miatt szomorkodnak, vagy akik esetleg amiatt aggódnak, hogy hogyan tovább, hogyha véget ér az életem, hogy mindig fordítsuk a tekintetünket a feltámadásra, arra, amit a feltámadás ígér. Most Csaba, hozzád fordulok, hiszen a húsvét nem csak a feltámadásról szól, bár lehet, hogy ezzel kapcsolatban is van gondolatod, hanem a húsvét ugye mindennapi aprók és önmegtagadásokról is szól. De azt tanultam a minap Pöjte Csaba atyától, hogy a fegyelem és a kegyelem, ezek kéz a kézben járnak. Tehát hétköznapokban, hogyha képes vagyok megfigyelmezni magam, hogyha képes vagyok lemondani erről, arról, amarról, akkor van esélyem arra, hogy majd kegyelem is fog engem érni. Nos, mindezzel kapcsolatban, és az iskolában a gyerekekkel, hát most bőven van miről beszélned, mi az, ami szerinted így húsvétban, húsvét várásában a legfontosabb?
Igazából egy picit az előző témához, a halál témájához szeretnék egy-két gondolatot így hozzáfűzni, hogyha nem bánod. Mégpedig azért, mert hát a mai naphoz képest 2 hete hunyt el egy diákom, és egy 10 éves lány volt, egy hirtelen tragédia következtében, baleset következtében, és ez hát megrázta ugye a nagyon sok mindenkit, a szülőket, osztálytársait, iskolát, és tulajdonképpen hát ilyenkor fölmerül az a kérdés, ami hát bennem is fölmerül, de egyértelmű, hogy általában hittanosokban inkább, hogy ilyenkor hova tudjuk ezt rakni, hogy miért engedi meg az Isten ezt, illetve hol van az Isten akkor, amikor mi szenvedünk. És ezt most azért hozom ide, mert ebben a nagybőjtben nagyon érdekes ezt látni, ezt a szenvedésnek a misztériumát, a fájdalmát. Tulajdonképpen itt a veszteség fájdalma az, ami a gyászolókban benne van. A szülőknek, a tanároknak, az osztálytársaknak. És igazából a kérdés az, hogy ilyenkor az Isten mit tesz. Van a latinban egy olyan szó, hogy compassio. Compassio azt jelenti, hogy együtt szenvedés. Sokszor az Isten tehetetlenségben, tehát mi tehetetlenségben vagyunk, és az Isten ott szenved mellettünk, és nem nyúl bele a helyzetekbe. Sokszor nézzük beteg hozzátartozóinkat, amikor hát ugye a halálba készülnek, és tehetetlenek vagyunk, és igazából ez az, ami nagyon idegesít bennünket, vagy bosszant bennünket, hogy egyszerűen nem tudunk mit tenni. És az Isten azért nem nyúl bele, és érdekes ez a kérdés, hogy ezt miért engedi. Mert az Istennek a szeretete sokkal nagyobb annál, mint hogy minket. Azzal, hogy mi nem tudunk semmit tenni, és ő belenyúlna ebbe a helyzetbe, azzal minket megalázna. És nagyon érdekes ezt látni, hogy az Isten nem nyúl ebbe bele ebbe a helyzetbe, hanem ott van velünk. És amikor fölteszi valaki azt a kérdést, hogy de hát van erre válasz, hogy hát miért engedte, miért halt meg, és főleg ugye egy gyermek, hiszen az élet iránya ugye előrefelé folyik, és nem visszafelé, akkor itt fölösleges itt okoskodni, meg mondani egy egyszerű választ, hogy hát azért mert, és mondanám, mert kiemelte őt a bűnös életből, meg stb. Tehát lehetne is sok mindent mondani, és lenne némi igazsága. De erre a kérdésre igazából nincs válasz. És itt az a válasz, hogy ott vagyok a másik ember mellett. És az, amiről beszéltem ma, hogy igen, ilyenkor a másik ember mellé tudok lépni. Ilyenkor egyszerűen ott tudok lenni mellette. Nem kell semmit mondanom, nem kell semmit csinálnom, egyszerűen csak ott lenni mellette. És az Isten eszközei vagyunk tulajdonképpen ebben a nagybőjt időszakban, amikor tehát elmondhatjuk azt, hogy igen, az élet ez egy folyamat, ahol 2 születés van, a csecsemőkortól van egy születés, és a mennyei születés, és ez a 2 születés, ezt így elmondhatjuk, de tulajdonképpen nekünk az a feladatunk, hogy az, aki itt maradt, azokat az embereket igazából tudjuk mi bátorítani, tudjuk mi szeretni, tudjuk mi vigasztalni.
Azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagy tanulság az, és különösen nehéz lehet olyankor valaki mellé állni, amikor a gyermekét veszti el. Nem is tudom elképzelni ezt a pillanatot, nekem 5 gyermekem van, valójában sokszor eszembe jutott, vajon mit tennék, hogyha valamelyik őket baleset érné, de nem bírom elképzelni, hiszen az ember ezt a pillanatot csak akkor éli át, amikor ez megtörténik vele. Azonban a legtöbb, talán ez az egyik legnagyobb szolgálat, amit megtehetünk valóban, az, és itt én is egyetértek veled, Csaba, hogy a másik ember mellé állunk, és megfogjuk a kezét, megpróbáljuk vele tudatni azt, hogy közösségben vagyunk itt ezen a földön. Te még szerettél volna valamit, Feri atya, mindenhez hozzátenni?
Pirinszki jutott eszembe, aki azt mondja, hogy haragszom rátok, pszichivel kezdődő foglalkozásúak, pszichológusok, pszichiáterek, és nem ezeket akarom bántani, nem őket akarom bántani. Tisztelem a munkájukat, de mit mond a költő? Haragszom rátok, mert ti azt mondjátok, hogy problémák vannak, és megoldásokat kell keresni. És én pedig azt mondom, hogy tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Azt gondolom, hogy akár a bölcselet, akár a teológia történet során mindig izgatta az embert ez a kérdés, hogy honnan a rossz, ha van Isten. Boétius fölteszi a kérdést, de honnan a jó, ha nincs. A szenvedés és a halál egy ürességet okoz az ember életében, és az Isten erre az ürességre nem értelmi választ ad, vagy valamilyen intellektuális megoldást, hanem betölti ezt az ürességet, ezt az űrt az ő szeretetével. És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben nem tehetünk más, nem értelmi megalapozásokat és okos teológiai lózungokat kell keresni, hanem megnyitni a szívünket ebben a bánatban, ebben a fájdalomban, ebben a veszteségben, az Isten irgalma felé, és amennyiben lehet, és amennyire lehet segíteni azokat a gyászolókat, akiknek a szívében egy hatalmas űr keletkezett, hogy a fájdalom mellé engedjék be az Isten gyöngéd, együttérző szeretetét.
Lassan idej, megy az ősz, jön a tél, s te messzi földre vihetnél. Régen jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném, azt szeretném.
Ahogy már említettem, Republik együttes egyik dalával búcsúztunk el most ettől a témától. Húsvétban a halál és a feltámadás témájától nem sikerült kitérnünk részletesebben az önmegtagadás, az aszkézis tematikájára, de Feri atya egy kedves gondolattal, pontosabban egy mélyebb gondolattal még a hallgatóknak szeretne erről is beszélni.
A érdekes a görög szó, az aszkeó szóból származik az aszkészis, ami azt jelenti, hogy gyakorlok. Vagyis az aszkézis az eredendően nem pusztán lemondást jelent, hanem a felebaráti szeretetnek a gyakorlását. És ehhez kapcsolódik a kereszt bölcsessége és a kereszt ostobasága is. Egy német teológustól hallottam ezt a gondolatmenetet, aki a következőt mondta. A kereszt ostobasága nem a keresztény ember butasága vagy tanulatlansága, és nem is valami olyan szenvedés, amit én magamnak keresek vagy kitalálok, hanem az a készség, amivel hajlandó vagyok a felebaráti szeretet első lépését megtenni a másik felé, akkor is, amikor mások erről már régen lemondtak, vagy ostobának tartanak engem emiatt. Vagyis a kiüresedés az nem egyfajta mazohizmus, hanem valójában arra szolgál, hogy beengedjem, be tudjam engedni az én szívembe, az én életembe az Isten irgalmas szeretetét, és hogy ezzel együttműködve tudjam alakítani az én sorsomat és az én életemet. És hogyha az ember a kiüresedést egy ilyen helykészítésként éli meg, akkor már nem arra fordul a figyelme elsősorban, hogy mit veszít el, hanem az, hogy mi az a kincs, az a gazdagság, az az öröm, amit a mennyei atya számunkra tartogat.
Milyen jó, hogy így húsvét előtt így fordulhatunk a Jóistenhez, elsősorban kis lemondással, és utána pedig azzal a bizalommal, hogy ezzel mi kegyelmi ajándékot fogunk majd tőle kapni. Kedves hallgatóink, ahogy divatosan mondani szokták, ennyi fért a ma reggeli műsorba. Hálásan köszönjük Janka Ferenc atyának és Páni Bosánci Csaba testvéremnek, hogy itt voltak ma reggel ebben az adásban. Ezt a szép zongoradarabot, amit hallhatnak a háttérben, Mária lányom játsza, azért választottam ide az adásba, mert egészen meghatóan szépen zongorázta el a zeneiskolában tanul darabját. Hallgassuk egy kicsit. Kívánjuk minden hallgatónak, hogy legyen gyönyörű szép napja a mai napon, ugyanis a ködös reggel után kora tavaszias idő várható ma, holnap és holnap után is. Ajánljuk még a kedves hallgatóknak mai műsorainkat, 8 óra 30-kor otthon a családban, 9 órakor pedig Szent Mise, 10 órakor pedig Hitünk és Életünk. Reméljük, hogy mindenki sok minden ajándékot kapott a ma reggeli műsortól. Én hallottatok a Jóistennek, hogy ma reggel is szolgáló lehettem itt a Mária Rádióban. Köszönjük Földi Gábor barátunknak is, hogy itt volt velünk és kezelte a technikát. Dicsérjük az Urat, hogy adta nekünk Janka Ferenc atyát, aki itt volt és sok értékes és mély gondolattal gazdagított minket. És Csabának is köszönjük, hogy itt volt. Arra kérem a hallgatókat, imádkozzunk mindenkiért, azokért is, akik szomorúak, azokért is, akik boldogak. Bízzunk abban, hogy Jézus egy nagyon szép ünnepet, húsvét, a feltámadás ünnepét készíti a számunkra idén is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A családban. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallják.